Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az egy, örök és igaz Istentől. Amen. Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának 21. részéből, a 21. rész 5. versétől a 19. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. És mikor némelyek mondának a templom felől, hogy szép kövekkel és ajándékokkal van felékesítve, mondta: ezekből, amiket láttok, jönnek napok, melyekben kőkövön nem marad, mely le nem romboltatnék. Megkérdék pedig őt, mondván: Mester, mikor lesznek azért ezek? És mi lesz a jel, mikor mindezek meglesznek? Ő pedig mondta: meglássátok, hogy el ne hitessenek benneteket, mert sokan jönnek el az én nevemben, kik ezt mondják, én vagyok, és az idő elközelgett. Ne menjetek azért utánok. És mikor hallotok háborúkról és zendülésekről, meg ne félemjetek, mert ezeknek meg kell lenni előbb, de nem jön mindjárt a vég. Akkor mondanékik: nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen, és mindenfelé nagy földindulások lesznek, és éhségek, és dökhalálok, és rettegtetések, és nagy jelek lesznek az égből. De mindezeknek előtte kezeiket reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, és tömlöcökbe, és királyok, és helytartók elé visznek az én nevemért. De ebből néktek lesz tanúbizonyságotok. Tökéljétek el azért a ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre. Mert én adok néktek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mindazok, akik magukat ellenetekbe vetik. Elárulnak pedig titeket szülők és testvérek is, rokonok és barátok is, és megölnek némelyeket ti közületek, és gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. De fejeteknek egy hajszála sem vész el. A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket. Eddig Isten írott igéje, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága Úrunk, mindenható mennyei Atyánk, köszönjük, hogy a te kegyelmedből újabb vasárnap virrat ránk, és te ismét összegyűjtöttél minket a te igéd köré. Köszönjük, hogy te valóban hívsz minket szent lelked által. Hívsz, hogy téged imádjunk, mint ahogyan énekeltük is. Valóban te vagy az egyedüli szent Isten, te vagy Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság. Köszönjük neked, hogy tudhatunk rólad. Köszönjük neked a te igédet, melyet nekünk kijelentettél, mely által minket magadhoz vezetsz, mely által minket hitre juttatsz. Legyen a te igéd ma is a középen. Adj nekünk halló füleket, nyisd meg szívünket, nyisd meg értelmünket a te igéd hallására. Szent fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Isten tiszteletre készülve énekeljük a 463. énekünket, a 463. énekünk első versét, amely így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, a már előbb felolvasott hosszabb igeszakaszból, Lukács evangéliumának 21. versében, 21. részéből a 7. verset, Lukács evangéliumának 21. részéből a 7. vers első felét, így szól hozzánk Isten igéje. Megkérték pedig őt, mondván, Mester, mikor lesznek azért ezek? Eddig Isten igéje. A tanítványok közül egy, nem tudjuk melyik, Jézushoz fordul, és azt kérdezi, Mester, mikor lesznek azért ezek? És Jézus Krisztus hosszan válaszol. Ennek a hosszú válasznak ma csak egy részét olvastam fel. A teljes választ úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy Jézus Krisztus 4 proféciával válaszol. Elmondja, hogy Izrael templomát le fogják rombolni, elmondja, hogy Jeruzsálem elpusztul, beszél az utolsó időkről és arról, hogy a keresztényeket üldözni fogják, Krisztus követőit üldözni fogják, és beszél arról, hogy eljön az emberfia. Ebből a 4 proféciából 3 már be is teljesedett, a templomot tényleg lerombolták Krisztus után 70-ben, Jeruzsálem elpusztításakor arra utalhatott Jézus, hogy a makabeus felkelés után a rómaiak elpusztítják Jeruzsálemet. A keresztény üldözésekről mindannyian tudunk, az is beteljesedett, sőt sajnos még ma is tart, az ember fiának az eljövetelét pedig mind várjuk. 4-ből 3 profécia teljesült. De a kérdés, amit a tanítvány feltesz, a kérdés az volt, mikor lesznek azért ezek. Minél többször olvastam el ezt az ige szakaszt, illetve a párhuzamos helyeket, a Márk 13-at, illetve a Máté 24. részét, annál nyilvánvalóbbá vált, hogy a mikor kérdésre Jézus nem válaszol. Valahogy úgy van ez, hogy a kérdés és a válasz nem illeszkedik. Jézus hosszan válaszol, de a mikorra nincs felelet. Annyit megtudunk, hogy az idők az atyánál vannak, és az sem a fiú, sem az angyalok, sem az emberek nem tudhatják. Annyit megtudunk, hogy ezen proféciák közül valamelyik már a tanítvány életében megtörténik. Annyit megtudunk, hogy amikor körbeveszik az ellenséges seregek Jeruzsálemet, akkor fogják azt elpusztítani. Önmagát magyarázó válasz ez. Valójában a kérdésre nincs válasz. A kérdés nem válaszol Jézus, hanem helyette elmondja ezt a 4 proféciát. Az egyik rossz. Vagy a kérdés, vagy a válasz rossz. Induljunk ki abból, hogy Jézus Krisztus személye a garancia arra, hogy a válasz jó, és először nem értjük, hogy a válasz miért jó. Hogy a mikorra miért lehet ez a válasz. Induljunk ki abból, hogy a kérdés rossz. Utána olvastam az evangéliumokban, megnéztem sok-sok kérdést, és arra jutottam, hogy van egy közös ezekben a kérdésekben, amit Jézusnak tesznek fel. A megkérdék pedig őt mondván kezdetű mondatokban az a közös, hogy utána a tanítvány kérdez valamit, vagy valaki kérdez valamit, és ez a kérdés leleplezi a kérdezőt. A kérdés elárulja azt, aki kérdez. Megtudjuk a kérdezőről, miközben csak egy kérdést tesz fel, hogy mi van a szívében, mi van a fejében, mit gondol Jézusról, hol tart a hitben. A kérdések leleplezik a kérdezőt. Olyan ez, mintha a mester beszélne, a tanítványok hallgatnának. Ők a hallgatóság. És aztán ebből a hallgatásból egyszer csak előlép valaki, feltesz egy kérdést, és mint egy reflektor világítana rá, egyből kiderül róla minden. Jézus mellett az ember lelepleződik. Nézzünk pár példát, hogy miről beszélek. Nikodémus az éleple alatt, a nagy bölcs Nikodémus Jézushoz megy. Elkezdenek beszélgetni. Cseri Kálmán úgy fogalmaz, hogy Nikodémus Istent keresi és önmagát keresi. Egyiket sem találja. Beszélgetnek Jézussal, és egy ponton Nikodémus azt kérdezi, hogyan születhetik újjá az ember, ha vén? Visszamegy anyjának méhébe. Nikodémust leleplezi ez a kérdés, Nikodémus nem egy újjászületett ember. És Jézus Krisztus rá is kérdez, te vagy Izrael tanítója, és nem tudod ezeket? Te nem vagy újjászületett ember, Nikodémus. Nem jutottál igaz hitre. Mit tanítasz Izraelnek? Vagy ott van Pilátus. Pilátus azt kérdezi Jézustól, micsoda az igazság? Ez egy ilyen ironikus kérdés, mintha Pilátus legyintene, hogy nincs igazság. Ő nem hisz semmilyen igazságban, neki ne beszéljenek az igazságról. A zsidók számára egyértelmű, hogy az egy igazság az Isten, egy az igaz az Isten. Pilátus nyilvánvalóan római volt és nem zsidó hitű. De akkor, ha római volt, ráadásul Róma helytartója volt, és kezébe hatalmat adott Róma, miért nem mondja Pilátus azt, Róma az igazság? Nem ezt mondja. Elárulja magát, hogy nem hisz az igazságban. Ha Pilátus azt mondaná, Róma az igazság, és Róma nevében téged ezért és ezért elítéllek, azt értenénk. Vagy azt mondaná, hogy Róma az igazság, és téged büntelennek találtalak, ezért nem ítéllek el. Azt is értenénk. De Pilátus mossa kezeit, nincs igazság, Jézus, te büntelen vagy, de elítélünk téged. Pilátus nem hisz az igazságban, nem hisz egy igazságban, már nem hisz, vagy soha nem is hitt, ezt nem tudjuk, de leleplezi őt ez a kérdés. És ott van Péter kérdése. Uram, te mosod meg az én lábamat? Péter elárulja magát ezzel a kérdéssel, mert Péter úgy képzeli el a világot, mint amiben van egy hierarchia, van egy ranglétra. Felül van a mester, középen a tanítvány, és mélyen alattuk a lábmosó rabszolga, akinek az a dolga, hogy a koszos lábakat megmossa a hosszú utak után. És Péter rákérdez, te mosod meg az én lábamat? Te, aki fölöttem vagy, azt csinálod velem, ami annak a dolga, aki alattam van. Péter elárulja magát, bízik valamennyire Jézus Krisztusban, Uramnak hívja, de annyira nem bízik benne, hogy ne szóljon rá. Te mit csinálsz, Jézus? Mindent összezavarsz. Maradj a helyeden. A te helyed a hierarchiában fölöttem van. Miért lépsz lejjebb? Péter elárulja ezzel a kérdéssel, hogy jobban bízik a hierarchiában, amit megtapasztalt a világban, a ranglétrában jobban bízik, mint abban, hogy Jézus Krisztus tudja, hogy mit csinál. Azt hiszem, ez a három példa egyértelművé teszi, hogy mit értek az alatt, hogy leleplezi a kérdés a kérdezőt. Jézus Krisztushoz fordulnak ezek az emberek, kérdeznek valamit, és a kérdés elárulja őket. Most nézzük meg, hogy mit árul el ez a kérdés erről a tanítványról. Mester, mikor lesznek azért ezek? Először is Jézus Krisztus már elkezdett beszélni arról, hogy a templomot lerombolják. Megmutatják neki a templomot, a szép ékes templomot, a hatalmas kövekkel, és ő azt mondja, eljön az idő, meglássátok, itt kőkövön nem marad. És a tanítvány egyből rákérdez. Egyből ráharap. Mester, mikor lesznek azért ezek? Mester, nehogy másról beszélj. Mester, engem ez érdekel, mondd el, mikor lesz. És azt kérdezi, hogy mikor. Nem azt kérdezi, hogy Mester, hogyha lerombolják a templomot, hol fogunk áldozatot bemutatni Istennek? Mester, ha lerombolják a templomot, hol fogják nekünk felolvasni Isten igéjét? Hol tanuljuk a Szentírást? Hol szolgálnak a papok? Vagy kérdezhetné, Mester, meg tudjuk ezt akadályozni? Álljunk oda, akár fizikailag? Van rá remény? Vagy azt is kérdezhetné, ugyanezt általánosabban, Mester, mit tegyünk akkor, amikor ezek az idők eljönnek? Mi lesz a dolgunk? Vagy bízhatna Jézusban, kérdezhetné, hogy Mester, hol leszel te akkor? Mester, miért hagyott te, hogy lerombolják Isten templomát? De nem ezt kérdezi, csak annyit kérdez, mikor lesznek azért ezek. És mi lesz a jel, hogy tudhassam, hogy eljöttek ezek az idők. Olyan, mintha azt kérdezné ez a tanítvány, Mester, én ott leszek? Én tanúja leszek ennek? Ez még az én életemben lesz? Vagy esetleg nem csak tanúja, hanem áldozata is leszek annak, hogy lerombolják a templomot? Milyen csapás éri Jeruzsálemet, hogy lerombolják a templomot? Ez a tanítvány fél a jövőtől. Fél attól, ami rávár. Fél attól, hogy mi fog történni. Azt mondják, hogy az élet a történelem az élettanító mestere. Vajon ez a tanítvány hogyan gondol vissza a Szentírásban olvasott történetre, a zsidók történetére, a nép történetére, hogyha így fél a jövőtől? Szerintem ez a tanítvány úgy olvassa a Szentírást, hogy volt először az egyiptomi csapás, voltak az egyiptomi fogságban eltöltött idők a 10 csapással, aztán amikor onnan végre kikerültünk, jött 40 év bolyongás, aztán a 40 év bolyongás után megtörtént végre a honfoglalás, de nem lett nyugtunk, háborúk jöttek, harcoltunk a filiszteusokkal, harcoltunk az arámiakkal, harcoltunk a moábitákkal, harcoltunk az edomitákkal, aztán az ország két részre szakadt, északon maradt 10 törzs, délen maradt 2, és jött Asszíria, és elvitte az északi 10 törzset, és az a 10 törzs eltűnt. Hogy történhetett meg, hogy Isten választott népéből 10 törzset elnyelt a történelem gyomra? Megemésztette, és eltűnt az a 10 törzs. És délen maradt 2 törzs, és annak a 2 törzsnek sem maradt nyugta, mert Júdáért meg eljött Babilon. És fogságba mentek a zsidók, és a hegedűiket a fűszvákra akasztották, és nem volt többé zene, és nem volt többé Isten dicsőítése, sem mulatság. És aztán, amikor végre hazajöhettek Babilonból, akkor is mi történt? Újjáépítették az országot, újjáépítették a lerombolt templomot, és most sincs nyugtuk, most a saját földjükön, a szent földön a kiválasztott nép rabságban él, mert jött Róma, és római provinciává vált a zsidóság. A történelmet ez a tanítvány úgy képzeli el, mint folyamatos csapások sorozata. Folyamatos csapások sorozata, és most már eljutottunk arra a szintre, gondolja a tanítvány, amikor azt sem tudjuk, jövő héten mi lesz. Azt sem tudjuk, mert Róma rendelkezik felettünk, ki vagyunk neki szolgáltatva, és bármit megtehet, amit kitalál. Ez a tanítvány úgy látja a jövőt, mint amit sűrű, sötét homály fed, köd borít, és a nép halad előre az időben, halad bele ebbe a ködbe, és újra fenyegetések körvonalazódnak ebből a homályból. De most itt van Jézus. És Jézusnak van hatalma, hogy eloszlassa ezt a ködöt. Hogy megmutassa nekünk, hogy mi lesz a jövő. És Jézus meg mit mond? Hogy a templomot lerombolják. És ez a tanítvány már csak azt kérdezi, mikor? Mikor történik meg ez az utolsó csapás? Mikor lesz ez a kegyelem döfés? Amikor addig jutunk, hogy a rómaiak lerombolják a templomunkat. Ez a tanítvány, testvérek, retteg a jövőtől. Megkötözik őt a saját félelmei. De nem csak ezt árulja el róla ez a kérdés. Mester, mikor lesznek azért ezek? Az is kiderül róla, hogy nem ismerte fel Jézust. Nem tudja, hogy kit kérdez. És nincsen ezzel egyedül. A példákban említett Nikodémus, amikor Jézust az újjászületésről kérdezi, nem tudja, hogy azt a személyt kérdezi éppen, akinek hatalmában áll mindenki újjászületése. Pilátus, amikor azt mondja Jézusnak, hogy ugyan már mi az igazság, akkor nem tudja, hogy éppen az igazságnak mondja ezt. A testélet Istennek, az egyetlen igazságnak mondja ezt. És itt van Péter esete, aki számon kéri Jézustól, hogy lejjebb lép a hierarchiában, és mesterből még a tanítvány alá is lép, a tanító mossa a tanítvány lábát, ami a rabszolga dolga. Mester, miért lépsz lejjebb 2 szintet a ranglétrán? Kérdezi Péter, és nem látja, hogy kit kérdez. nem tudja, hogy Istent kérdezi, aki emberré lett, aki kis időre kisebbé tette magát az angyaloknál, és emberré lett, és már azzal, hogy ott van előtte fizikai valójában, mérhetetlenül megalázta magát. És ez a Péter nem tudja, és nem fog tudni mit kezdeni azzal sem, hogy Jézus még lejjebb alázza majd meg magát, és nem csak, hogy lábmosó rabszolga szintjéig megy, hanem sokkal lejjebb megy, a halálig megy, a keresztfának haláláig megy, elveszi a bűneinket, és a bűneinket járó büntetést, miközben ő maga bűntelen. Péternek ezzel gondjai lesznek, de Péter még itt nem tart. Uram, te mosod meg az én lábamat? Kérdezi Péter, és elárulja önmagát. Fogalma sincs arról, hogy ki ez a Jézus, aki ott van vele szemben. Nem tudja, hogy ez a Jézus a hierarchia tetejéről, az egyik az istenségből alászállt emberré, és majd a keresztfáig jut. És a mai tanítványunk, aki retteg a jövőtől, de itt van neki Jézus, aki elmondja a jövőt, ez a tanítvány nem veszi észre, hogy a történelem urát kérdezi. Mintha valami jövendőmondó állna előtte, egy jós tehetség, tőle kérdezi a jövőt, és nem tudja, hogy Jézusnak hatalmában áll, hogy megtörténjen a jövő. Nem tudja, hogy Jézus akaratából történik meg a jövő. Nem tudja, hogy a történelem ura az, akinek elárulja azt a tanítvány, hogy fél a történelemtől. Kérdezhetnénk, testvérek, hogy lehet az, hogy egyikük sem vette észre, hogy kivel beszél? Nem ismerték fel Jézust. És még hányan és hányan nem ismerték fel Jézust a Bibliában. Jézus azt mondja, hogy ő a jó pásztor. A jó pásztor hangját felismerik a juhok. Néven szólítja a nyáj egyes tagjait, és a nyáj követi őt. De a nyáj felismeri a jó pásztor hangját. Ezek az emberek a kérdés pillanatában nem ismerték fel, hogy kivel beszélnek. Ezek az emberek a kérdés pillanatában nem tudták, hogy ki az, aki néven szólítja őket. Akkor hogy van ez? Jézus azt mondja, hogy a jó pásztor hangját felismerik a juhok. És mi felismerjük-e a jó pásztor hangját? Mi felismerjük-e Jézus Krisztust, aki minket szólít? Mi felismerjük-e őt? Felismerjük-e az ő szavát az ő igéjéből? Felismerjük-e, hogy a Bibliában Jézus Krisztus hív minket? Felismerjük-e, hogy az újjászületés ura, az egyetlen igazság, a történelem ura szólít minket név szerint? Mi felismerjük-e, hogy Jézus Krisztus hív minket? Van, aki igen, van, aki nem, vagy még nem. Az itt most felsorolt kérdezők, Pilátus, Péter, Nikodémus, illetve ez a tanítvány, ezek mind-mind máshogy ismerték félre Jézus Krisztust. Mi is mind máshogy ismerjük félre Jézus Krisztust, ha rosszul ismerjük meg őt. Van, aki nem hívő, és azért ismeri félre Jézus Krisztust, és van, aki hívő, és ezért ismeri őt félre, mert a hite még nem teljes. Aki nem hívő, az miért ismeri félre Jézus Krisztust? Aki nem hívő, az azt gondolja magáról, mint ahogy én is azt gondoltam magamról, emlékszem rá, hogy én a jó ember vagyok. Én a szorgalmas diák voltam, én dolgoskezű munkaerő voltam, én majd hűséges férj leszek, vagy van, aki azt gondolja, hogy odaadó feleség lesz, tisztességes ember, becsületes szülő, gondoskodó anya és apa, kedves nagyszülő. Ez van a fejünkben magunkról. Ez a mi én képünk. Calvin mondja, hogy helyes istenkép nélkül nincs helyes én képünk. Cseri Kálmán mondja, hogy Nikodémus Istent és önmagát kereste, amikor Jézus Krisztushoz ment. És ha van ez az én képünk, ez az alapvetően pozitív én képünk, akkor nem akarjuk meghallani Jézus Krisztus hívó hangját. Mert a tanításnak elengedhetetlen része az, hogy az én bűneimért ő halt meg. Ha én jó ember vagyok, akkor az én bűneimért nem kell neki meghalnia. Ha én jó ember vagyok, ha én kedves, becsületes, meg tisztességes ember vagyok, és Isten igazságos, akkor ha én meghalok, miért kerülnék a pokolra? Ha Isten igazságos, és én jó ember vagyok, miért kerülnék a pokolra? Az, hogy nem ismerjük fel Jézus Krisztust, nagyon gyakran annak köszönhető, hogy nem halljuk az ő igéjét. Az ige hallásból van, a hallás pedig hitáltal. És ha egyszer meghalljuk Jézus Krisztus igéjét, akkor rájövünk, menthetetlenül rájövünk, hogy az tiszta. Az eltalál minket a szívünk közepén. Isten mérhetetlen szentsége villan meg az ő igéjében. Ha végre bejut az a fülünkbe, és a fülünkből végre bejut a szívünkbe, akkor rájövünk, hogy egy a jó, az Isten. És én nem vagyok jó. Ha az ige tiszta, akkor én nem vagyok tiszta. Ha Jézus Krisztus bűntelen, akkor én nem vagyok bűntelen. Sőt, bűnt bűnre halmozok. Ha az ige a szívünk közepét eltalálja, hirtelen megérezzük, hogy a bűneink között fuldoklik a lelkünk. Kétségbejtő a helyzetünk, és ebből a helyzetből Jézus Krisztus hívó szavával lehet kimenekülni. Máshogy nem, csak az ő igéje által. Amikor valaki nem hisz, amikor valaki még soha nem hallotta meg az igének ezt az igazságát, akkor lehet pozitív énképe. Aztán hitre jut, és rájön, hogy egy a jó az Isten. De ettől a tanítványtól, aki ma azt kérdezi, Mester, mikor lesznek azért ezek? Nem csak ezt a két dolgot tanulhatjuk meg, hogy ő félt, és hogy ő félreismerte Jézust. Hanem azt is megtanulhatjuk, testvérek, hogy ez a tanítvány azt hiszi magáról, hogy hívő, miközben félreismeri Krisztust. Akármit mond Jézus, ez a tanítvány elhiszi. Jézus azt mondja, a templomot lerombolják. Ez a tanítvány egyből rákértez, mikor. Érezzük, hogy kötözik őt a félelmei. Érezzük, hogy nem tudja, hogy a történelem urával beszél. De önmagát hívőnek tartja, hiszen elhiszi Jézusnak azt, amit Jézus mond. Nem egyszerűen egy jövendőmondóval, egy csodarabbival áll szemben, hanem a történelem tudójával. A félhite elegendő ahhoz, hogy elhiggyen mindent Jézusnak, de kevés ahhoz, hogy higgyen Jézusban, hogy elismerje Jézust élete urának, hogy megszűnjön éncentrikus világképe, amelyben a templom lerombolása azért baj, mert lehet, hogy ő azt átéli. Ez a tanítvány azt hiszi magáról, hogy hívő, és ez a legnagyobb akadálya annak, hogy ez a tanítvány tényleg megtérjen. Nem a félelme, hanem az, hogy hívőnek hiszi magát, és nem tudja, hogy még nem ismeri Jézust. Nem tudja, hogy még nem ismerte fel benne Istent. De ez a tanítvány, testvérek, megmerte ezt kérdezni. Nem félt attól, hogy a reflektorfény rávilágít. Nem félt attól, hogy lelepleződik, hogy elárulja őt a kérdése, és le is lepleződött, és el is árulta őt a kérdése, de inkább derüljön ki, hogy rossz helyen vagyunk, mint hogy ott is maradjunk. Inkább derüljenek ki hitbéli tévejgéseink, mint hogy azok állandósuljanak. Ez a tanítvány egy rossz kérdést tett fel Jézusnak. Mert az, hogy mikor lesznek azért ezek, az nem fontos kérdés. A fontos kérdések helyett feltett egy lényegtelen, egy rossz kérdést. Ez a tanítvány kérdezett, elárulta magát, rossz kérdést kérdezett, kiderültek róla a félelmei, a tévejgései, kiderült róla a félhite, és ekkor történik az igazán csodálatos dolog, mert Jézus Krisztus válaszol erre a rossz kérdésre. Jézus Krisztus válaszol a rossz kérdésre, és a válasz, amit Jézus Krisztus ad, testvérek, az tökéletes. hogyan válaszol ennek a tévejgő embernek Jézus? Hallasz háborúról, hallasz zendülésekről, de ne félj, mert ez nem a vég, de ezeknek meg kell történnie. Majd nemzet nemzet ellen támad, téged pedig üldözni fognak, de ne félj, amikor téged üldöznek. Ne félj, hogy mit fogsz mondani, hogyha téged kérdeznek a vádolóid. De te, aki egy jó kérdést sem tudsz feltenni, ne hidd magadról, hogy ki tudod találni a jó választ. Én veled leszek, majd én adok neked bölcsességet. Majd én adok neked igét a szívedbe, majd én adok neked igét a szádba, és ne azt nézd, hogy milyen félelmek vannak előtted, azt nézd, hogy ki van melletted. Én leszek melletted. Elárulhatnak téged a szüleid, a testvéreid, a rokonaid vagy a barátaid. Némelyeket közületek meg is ölhetnek, de ne féljetek, mert hajatoknak egy hajszála sem fog meggörbülni, és a ti béketűrésetek által elnyeritek a lelketeket. Milyen tökéletes vigasztalás ez! Jézus válaszol a rossz kérdésre, válaszol a tanítvány félelmére, bemutatkozik, a tanítvány megtudhatja, hogy ki ő, esélyt kap, hogy rájöjjön, hogy a történelem urával beszél, és ez a tanítvány esélyt kap, hogy a félhitéből valódi hitre jusson, hogy igaz hitre jusson, igaz Isten ismeretre jusson ez a tanítvány. Ne féljen attól, ami előtte van, abban bízzon, ami mellette van. Ne a kérdésekkel foglalkozzon, ne a válaszait találja ki a megpróbáltatás idejére, ne a válaszokat készítse el, hanem önmagát készítse fel az alkalomra, mert Isten ad neki alkalmat. Márk evangéliumában azt olvassuk, figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük neked, hogy kegyelmes vagy hozzánk folyamatos tévejgéseinkben. Köszönjük neked, hogy te kiválasztottál és hitre juttattál bennünket. Köszönjük neked, hogy nem hagytad, hogy mi elvesszünk a tévedéseink között. Csodálatos dolog a hit, Urunk, amelyet tőled kapunk. Csodálatosak a te dolgaid, ahogyan igazgatod, ahogyan kormányzod a világot, és utat mutatsz benne nekünk, embereknek. Vezess, Urunk, minket a te igéd által. Adj nekünk alkalmat, hogy rólad bizonyságot tegyünk. Segíts minket szent lelkeddel, adj igét a mi szívünkbe és a mi szánkba, mert a saját értelmünk kevés ahhoz, hogy a te dolgaidat átlássuk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te jól válaszolsz a kérdéseinkre, akármilyenek is azok. Köszönjük, Urunk, hogy van hozzánk szavad, hogy építed a mi hitünket, és mindig közelebb és közelebb kerülhetünk hozzád. Kérlek, Urunk, tekints erre a gyülekezetre. Áld meg az időseket, segíts a betegeken, vigasztald a gyászolókat, segíts azokon, akik kórházban vannak, segíts, Urunk, a szükséget szenvedőkön. Áld meg ezt a gyülekezetet és minden tagját, áld meg a szolgálattevőit és az alkalmait, áld meg, kérlek, egész magyar reformátusságunkat, áld meg az egyházadat, a népedet, áld meg a magyar néped is, hogy terjedjen a magyarságban az ige, és áld meg híveidet szerte a világon. Hallgasd meg imáinkat, hallgasd meg azt az imánkat is, amit a te fiattól tanultunk. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem először, hogy ma délután házaspáros alkalmunk lesz, és a gyerekvigyázás is megoldott. Mindez itt fog történni a templomban. Hirdetem másodszor, hogy jövő heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Szerdán hölgykoszorú lesz, ez este 6-tól lesz. Akik jönnek, azok olvassák el Lukács evangéliumának 7. részéből, a 36. verstől az 50. versig terjedő szakaszt. Tehát Lukács 7, 36-tól 50-ig. És minden nőtestvérünket szeretettel várjuk erre az alkalomra. 20-án szombaton a hittanos gyerekek akvinkumi kirándulására fog sor kerülni. Erről elvileg az érintettek tudnak. Van egy távolabbi hirdetnivalóm is, miszerint reformáció hete lesz. Ez október 28-ától 31-ig fog tartani. A részletes program később lesz, még nem lett véglegesítve, illetve még nem tudjuk azt véglegesen, de amit már tudunk, az az, hogy itt a templomban Bátki Judit egy színdarabját elő fogjuk adni, amit ő Szent Molnár Albertről írt, és amivel, ha jól tudom, akkor a Sárospataki teológia pályázatán 2. helyezést ért el. Úgyhogy jöjjenek a testvérek, biztosan nagyon jó lesz. És az utolsó hirdetni valóm, hogy a gyülekezet delegációja megjárta Észak-Írországot, voltunk Ligonier konferencián, és onnan hazaérkeztünk, Belfastban volt ez, Észak-Írországban, én magam is ott lehettem, nagyon-nagyon jó előadásokat hallhattam, tényleg izzott az ige, és az igazság szólt, és tisztán hirdetik az igét, és jó volt ezt látni, hogy Európa másik felén is van ilyen. És hát nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy ott lehettünk, és nagyon köszönjük a gyülekezetnek, hogy ezt lehetővé tette, és László Tibort szeretném kérni, hogy erről mondjon még pár szót.
Mielőtt még szólok erről az alkalomról, múlt hétvégéről, még annyit szeretnék pluszban hirdetni, hogy jövő héten, nem, két hét múlva, 27-én, szombaton, Pécelen lesz egy rendezvényünk, amelyet mi és a Péceli Református Gyülekezet szervezünk. Pécelen, szombaton, 27-én, ha jól emlékszem, 9:30-tól lesz egy 3 előadásos előadássorozatunk, a Péceli Református templomban, Isten igéjéről, annak ihletettségéről, tévedhetetlenségéről. Szeretettel hívunk ezekre is, erre az alkalomra is mindenkit, és természetesen majd szervezni fogjuk, hogy hogyan tudunk többen együtt elutazni oda. És akkor most visszatérek, amiért ide előttel kiálltam. Múlt héten elutaztunk. Először is arról szeretnék beszélni, hogy létezik egy hamis egység. Létezik egy hamis egység, amit a világ követel tőlünk, ami azt követeli meg tőlünk, hogy feladjuk Krisztust, és feladjuk az ő igéjének igazságát. És létezik egy igazi egység, amely Krisztusban van, amely Krisztus követői között van, amit Krisztus szent lelke hoz létre, és amelyet az igazság lelke az övéi között munkál, igazságban, biblikusan. Ez utóbbinak voltunk a tanúi és részesei a múlt hétvégén. Észak-Írországban voltunk. Múlt héten egy 5-fős delegációval tanulmányútra indultunk, pénteken hajnalban, és hétfőn késő éjszaka, illetve hát már kedden hajnalban érkeztünk haza Szegedre. Először is Belfastban voltunk, ez Észak-Írországnak a központja. Észak-Írország ugye az Egyesült Királyság része, nem az ír köztársaság része. És ott az amerikai Ligonier tanító, bibliai tanító szolgálat tartott egy teológiai konferenciát. a reformációról volt most szó, arról, hogy a reformáció ma is szükséges, és ennek a tényleges gyakorlati mai feladatairól tanultunk együtt és gondolkodtunk. Az amerikai testvéreink előadói ma a világon azt tudjuk mondani, hogy a legjobbak, akiket hallhatunk, és lehet, hogy vannak olyanok is közöttük, akiket már többet nem is hallhatunk, nem is láthatunk, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy velük találkozhattunk. Természetesen kapcsolatokat is építettünk, egyrészt ezzel a szolgálattal többekkel felvettük a kapcsolatot, és további együtt tanulást és együtt szolgálást tervezünk velük, valamint megismerkedtünk, én legalábbis megismerkedtem, bár valakik ismerhették is, egy Kelszben voltunk elszállásolva, ott béreltünk egy házat, és a helyi presbiteriánus egyház, illetve annak a lelkésze Brian Boyd, aki itt már volt nálunk angoltábor tartani néhány éve, ő kalauzolt minket, és vasárnap az ő gyülekezetével is megismerkedhettünk. Hát egy nagy élmény volt, nagyobb gyülekezet, mint a miénk. Több istentiszteleten voltunk, imaórákon, nem is tudom összeszámolni, hányszor imádkoztunk együtt, és megtapasztalhattuk Isten közelségét, Krisztus egységét ebben a gyülekezetben is. Sok barátot szerezhetünk még ott, velük is fontos, hogy a kapcsolatokat tovább ápoljuk. Úgyhogy a kapcsolatok építése az egy további feladatunk. Szeretnénk Isten dicsőségére használni mindazt, amit ott tapasztaltunk. Ugye teológus hallgatókat vittünk ki, Péter volt velünk, Lupsea Tamás, Gábor is velünk volt, aki félig meddig Jánost helyettesítette, mert János barátunk kék babát várnak, és ezért János nem tudott velünk jönni, illetve még eljött velünk előd Zoltánnak a fia, dombóvári lelkészként. Szeretnénk az itt tanultakat és tapasztalatainkat át is adni. Ez most csak egy rövid ízelítő volt arról, hogy mi történt, és ha alkalmat kapunk a gyülekezettől, akkor tervezzük, hogy amit a fiúk készültek erre a hétre, amit tanultak, azt át tudják adni. Úgyhogy ha lehetőség lesz, akkor ezt megpróbáljuk megszervezni, hogy akit érdekel, az erről még hallhasson. És legvégül szeretnénk megköszönni a gyülekezet támogatását, az imádságot és az anyagi támogatást. Az anyagi támogatás mondjuk úgy meglepett, tehát nagyon bőkező és nagy lelkű volt a gyülekezet, nagyon köszönjük ezt, és szeretnénk ezt Urunk dicsőségére. Szeretnénk ezt Urunk dicsőségének ajánlani, mindazt, amit így kaphattunk, és a gyülekezet és Urunk szolgálatának adni vissza. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Megragadom a lehetőséget, hogy pontosítsam egy kicsit a ma délutáni alkalmat. Tehát az nem itt lesz, hanem nálunk, Pauk Jánoséknál, a Lagáczfa utca 32-ben délután 4 órakor. A gyerekvigyázás lesz itt, de mivel a mi unokáink is ott vannak, én szerintem fölösleges két helyen gyerekvigyázni, úgyhogy aki gyerekkel jön, az nyugodtan jöjjön gyerekkel együtt oda, és a Verát föltétlen ne terheljük itt, de aki ide akarja hozni a gyermekét vigyázni, a Vera szívesen vállalja. Tehát ma délutáni családos alkalom, Agácsa utca 32, 16 óra. Mindenkit sok szeretettel várunk.
Köszönöm a pontosítást. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.